Köszöntek benneteket sok szeretettel. Kérlek titeket, hogy álljatok fel, jó? És igét fogunk olvasni, úgy tudom, hogy segítségem is lesz ez ügyben. Két igét fogunk olvasni, egy hosszabb és egy rövidebb ige szakasz. Az első ige, amit felolvastunk, az 1 Tesszalonika 5, 1-10-ig, és utána pedig visszalapozunk a János 17.3-hoz.
Az időpontokról... Elnézést, megvárom, amíg mindenki kikeresi. Tehát 1 Tesszalonika 5, 1-10-ig. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap a tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Most pedig a János 17.3-tól olvasnék. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Köszönjük neked, hogy szólni fogsz hozzánk ezen a mai napon. A Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket, testvérek! Én a természet feletti életről szeretnék beszélni a mai napon, és mivel ez egy nagyon izgalmas és nagyon-nagyon nagy téma, ezért természetesen nem is fogok tudni mindent elmondani ma, de nem is ez a célom. Vázlatosan szeretnék néhány dolgot elmondani abból, amit próbáltam az elmúlt hetekben Istentől tanulni, és aztán majd a többit ti kibontjátok otthon magatoknak, mert nektek is van Bibliátok, és a bölcsesség és a kijelentés szelleme ott van bennetek is, és Isten ki tud jelenteni nektek bármit, amire szükségetek van. Ebben az ige szakaszban Pál apostol úgy kezdi, hogy az idő pontokról, és, vagy például a Csia fordításban úgy van, hogy az időtartamról és az időpontokról nem szükséges, hogy írjak nektek. A görög szövegben itt két szó szerepel, a kronosz és a kairosz. A kronosz, ez az úgynevezett folyamatos idő, ami folyamatosan megy. Tehát amikor ránézel az órád, és nézed, hogy hány óra van, akkor a kronoszt nézed, hogy éppen hány óránál tartunk, illetve a történelemre is használják ezt, a történelmi időre is, hogy kronosz. A kairosz pedig ez az úgynevezett alkalmas idő, amikor eljönnek olyan helyzetek, olyan alkalmak, amik lehet, hogy soha nem térnek vissza többet az életbe. Tehát például csak egy példát mondok, 15 évvel ezelőtt találkoztam a feleségemmel, aki még akkor ugye nem volt a feleségem, de annak következtében, hogy találkoztam vele, annak, hát annak az lett az egyik következménye, hogy idővel a feleségem lett. Ez egy kairosz idő volt, tehát egy soha vissza nem térő alkalmas idő, hogyha én akkor nem, sem én nem ismerem fel, sem ő nem ismeri fel, hogy minket az Úr egymásnak rendelt, hanem esetleg bemakacsoljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy már pedig nem, ezért, meg ezért, meg ezért, akkor elmegyünk az alkalmas idő mellett, illetve az alkalmas idő elmegy mellettünk, és lehet, hogy soha nem jön vissza többet egy ilyen alkalom, vagy esetleg 25-30 év múlva visszajön egy másik alkalom, amikor már gyakorlatilag már ugye azt viccesen azt szokták mondani, hogy az ember, hogyha 50 fölött arra ébred reggel, hogy nem fáj semmi, akkor valószínűleg meghalt. Tehát akkor már lehet, hogy nincs értelme semminek. Ez persze vicc volt, de értitek, hogy mit akarok mondani. Tehát vannak alkalmas idők, amik elmennek. Gyülekezetek számára is vannak ilyen úgynevezett kairosz idők. Például a 90-es évek elején egy ilyen kairosz idő volt az evangelizációra. Én ezt gyakorlatilag úgy láttam is például, hogy olyan gyülekezetek, illetve olyan gyülekezetvezetők, akik felismerték, hogy most van egy néhány évig tartó időszak, amikor valamilyen formában nyitott kapuk vannak az emberek szívébe, és el lehet őket érni az evangéliummal. Akik ezt akkor megtették, és valóban akkor csináltak ilyen úgynevezett nagy, most így mondom, én mondom így, hogy evangelizációs kampányokat, amik akkor valóban egy alkalmas időben voltak, és ezért az Isten meg is áldotta ezeket az alkalmakat, és azok a gyülekezetek, amelyek beleálltak ebbe, hatalmas növekedést éltek át, míg azok a gyülekezetek, akik nem voltak hajlandóak ebbe beleállni, azoknál egy kisebb mértékű növekedés van. De most én nem látom, hogy ilyen alkalmas idő lenne, ezért hiába is próbálnak nagyon sokan ilyen utcai kampányokat szervezni, mivel nincs ennek itt az alkalmas ideje, most nem ezen a módon fogja Isten elérni az embereket. Én azt látom, hogy egyébként mindig is így volt, de most különösen sokkal inkább felértékelődik az úgynevezett személyes bizonyságtétel. Tehát most az embereknek személyenként kell az Istentől észrevenni azt a kairosz időt, amikor éppen valakit Isten elküld hozzájuk, vagy őket Isten elküldi valakihez, vagy valakikhez, hogy most lehet hirdetni az evangéliumot, és aztán az életbe különböző területeken vannak ilyen úgynevezett ilyen kairosz idők, ilyen alkalmas idők, amik lehet, hogy soha nem térnek vissza, vagy visszatérnek valamikor, máskor, amikor nem tudjuk, hogy mikor. És Pál apostol azt írja a tesszalonikaiaknak, hogy nem szükséges, hogy írjak nektek ezekről, sem a történelmi időről, sem az úgynevezett alkalmas időről. És még egy érdekes dolgot mondok nektek. Az apostolok cselekedetei első fejezetében, amikor a feltámadott Jézussal találkoznak a tanítványok, és kérdezik tőle, hogy vajon nem ebben az időben állított helyre Izraelnek a királyságát, és Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az, hogy a kronoszt és a kairoszt megtudjátok, tehát nem, nektek nem az a dolgotok, hogy turkáljatok a kronoszban és a kairoszban, mert ezeket, tehát a történelmet és az alkalmas időket az Atya a maga kizárólagos hatalmába helyezte. Erre az embernek soha nem lesz semmiféle képesítése és felhatalmazása Istentől, hogy a kronoszban és a kairoszban turkáljon, mert ezt a kettőt Isten teljes mértékben a maga hatalma, pontosabban Isten, mint Atya a maga hatalmába helyezte ezeket, és ő teljes mértékben rendelkezik ezek fölött, az idők fölött. Egy érdekes dolog, hogy Jézus itt nem fejezi be, hanem azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim. Tehát azt mondja Jézus, hogy a történelmi időt és az alkalmas időt azt nem kutathatjátok. De azt viszont meg kell értenetek, hogy a korszak, a adott korszakban, amiben éltek, amire az aion szót használták a görögök annak idején, tehát egy adott korszak, amiben éltek, abban viszont azt meg kell értenetek, hogy abban mi a feladatotok, mert ha ezt nem értitek meg, akkor pont azt nem fogjátok megtenni, amit Isten akar, és ezáltal Isten ellenségeivé lesztek. Tehát azt mondja Jézus, hogy nem az időkkel és az olyan dolgokkal, amit az Atya a maga hatalmába helyezett, nem dolgotok foglalkozni, hanem azzal van dolgotok foglalkozni, hogy Isten mit akar rajtatok keresztül, illetve bennetek elvégezni ebben a korszakban. És ott, abban a korszakban az volt a feladat, hogy betöltekezzenek Szentlélekkel, és az egész földön szétjárjanak, és tanúk legyenek, és egy hatalmas növekedésen ment át a kereszténység. Ma én azt látom, hogy Istennek ugyanez az üzenete van az ő népe felé. Hogyha megnézitek, most ez a világ, és különösen ez az európai földrész, egy igen nagy bizonytalanságban van. Európa óriási válságban van. Gyakorlatilag egy pár héttel ezelőtt olvastam egy érdekes cikket, hogy gyakorlatilag most a Európa vezető politikusai, illetve a bank szakértett banki emberek, például ugye az Európai Központi Bank vezetői, stb., tehát ugye ezek a nagyagyú emberek, próbálják most még évekig nyomni, tolni a dolgokat előre, mert mindenki tudja, hogy igazából itt nem tudni, hogy mikor, de néhány éven belül egy újabb gazdasági válság várható Európába, mert egyszerűen az az élet, ami van Európába, illetve az az élet színvonal, az fenntarthatatlan, mert Európa demográfiai válságban van, Európának munkaerő gondjai is vannak ugyanakkor, az oktatásban is nagyon súlyos problémák vannak, Európában egyre nagyobb lesz a szegénység, a szegények és a gazdagok között egyre nagyobb lesz még nagyobb lesz a szétszakadással, és akkor itt van ugye a bevándorlás probléma, az iszlám, stb. Ezeket tudjátok, figyeltétek a híreket. Tehát Európa sőt, ráadásul még ugye azt is mondják, hogy lehet, hogy az oroszokkal küszöbben áll egy nagy háború. Tehát az Európa egy óriási válságban van. És ilyenkor nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy megpróbálják a történelemből kiolvasni, úgymond, hát hogy fogalmazzak, szóval Isten királyságának az eljövetelét. Gyakorlatilag nem értik meg azt ezek az emberek, hogy Isten királyságának az úgymond eljövetele, vagy itt léte, vagy működése, és a történelmi idő között igazából a legtöbb esetben semmi összefüggés nincsen. A történelemből nem lehet kikövetkeztetni azt, hogy Isten éppen most mit akar csinálni. Ugye nagyon sokan a történelemből azt próbálják kikövetkeztetni, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Ez egy teljesen hibás felfogás, és ezért mondja Pál is a tesszalonikaiaknak, hogy nem szükséges, hogy a Kronoszról és a Kairoszról írjak nektek, hiszen ti magatok is tudjátok, hogy az Úrnak a napját nem lehet a Kronoszból és a Kairoszból, tehát nem lehet a földi idősíkból kikövetkeztetni, mert az úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Tehát a tesszalonikaiak is, és az első keresztények, az első tanítványok tudták azt, hogy nekik a földi idővel semmi dolguk nincsen. Annyi dolguk van csak, le kell élni az életünket ebbe a földi időbe, meg kell tennünk mindent, ami a kezünk ügyében van, hogy az életünk viszonylag egy megfelelő minőségben menjen, engedelmeskednünk kell Istennek, és igazából nekünk a földi idővel semmi dolgunk nincsen, mert mi nem a földi időre lettünk elhívva, hanem egy örökkévaló életre. És ezért mondja Pál, hogy nem szükséges, hogy írjak nektek a Kronoszról és a Kairoszról. Ugye nagyon sokan félreértik egyébként ezt az igét, mert nagyon sokan pont az ellenkezőjeképpen értik, úgy értik, hogy Pál ezzel azt akarta mondani, hogy hát azért nem szükséges írnom nektek ezekre az időkre, mert ti úgy is tudjátok már, hogy mikor fog eljönni az Úr. Hát nem erről szól ez az ige. Ez az első dolog, amit ki akarok emelni. A második dolog, hogy ugyan Pál azt mondja, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, tehát meglepetésszerűen, de mégis azt mondja a hívőknek, hogy de titeket nem érhet az a nap meglepetésként. Miért? Hát hogyha mi sem tudjuk, hogy, mert egyébként ezt is hadd tisztázzam, az Úr napja fogalmán a legtöbb esetben a proféták nem ilyesfajta második eljövetelt értettek, hogy valaki lovagol az égen, és akkor mindenki oda fölnéz, és látják, hogy valaki jön, hanem nagyon sokszor, amikor az Úr napjáról beszél az ige, akkor egyrészt egy a Földön történő ítéletről is szó van, tehát például egy nemzet életében valamilyen fajta ítélet történik, vagy pedig magára az örökkévalóságra, tehát az örökkévaló dimenzióban való találkozásra, amikor Istennel az ember találkozik az örökkévalóságban, ezt is jelenti az Úr napja. Pál azt mondja itt, hogy mégsem érheti a hívőket meglepetésként az Úrnak a napja, holott ők sem tudnak ugye a Kronoszról és a Kairoszról semmit. És akkor hogy lehet az, hogy minket mégsem érhet meglepetés? És itt jön a válasz, amiről szeretnék ma beszélni. Azért nem, mert azt mondja Pál, és ez a harmadik megállapítás, amit szeretnék mondani, amit látok itt ebből az igéből, hogy azért, mert mi a világosságnak a fiai vagyunk, mi a nappalnak a fiai vagyunk, tehát nem éjszakában vagyunk, nem sötétségben vagyunk, hanem újjászülettünk, világosságban vagyunk. Ugye itt azt mondja, hogy öltsétek fel a hit és a szeretet páncélját és az üdvösség sisakját. Hát ez nagyon érdekes, hogy mi az, ami most igazából a legtöbb esetben kihűl az emberekből, ugye a szeretet. Mi az, amire Jézus azt mondja, hogy ha eljön az ember fia, akkor mit talál vajon valamit a földön? Ugye a hit, a hitről mondja, hogy ha eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Tehát ugye a hit és a szeretet, ez már megvan, ez egyértelmű. Mi az, amit nagyon gyakran megpróbál az ördög megkérdőjelezni? Az üdvösségünket, az, hogy mi valóban megmentettek vagyunk-e, és itt nem csak arra gondolok, hogyha meghalunk, a mennybe megyünk, hanem arra is gondolok, hogy vajon valóban Isten itt a földön bármilyen körülmények közé is kerülünk, gondot fog-e viselni rólunk, mert az üdvösségben ez is benne van. És erre is mondja Pál, hogy vegyétek fel az üdvösségnek a sisakját, tehát gondolkodjatok úgy, és hogy Isten gondoskodni fog rólatok, higgyétek el, hogy Isten gondoskodni fog rólatok, bízzatok ő benne, hogy a sorsotok az ő kezében van, és ne engedjétek, hogy a szeretet kihűljön bennetek. És a negyedik megállapítás pedig az, hogy azért, mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, ugye, hogy akár meghaltunk, akár élünk, tehát bármilyen körülmények között is vagyunk, mindenképpen az Úrral éljünk. És egy hívőnek ez az a álláspont, amit föl kell vennie, vagy ez az a fajta gondolkodásmód, amit Isten segítségével el kell sajátítani, és hogyha valaki eljut idáig, hogy igazából az én életem, az benne van Istennek a kezében. Az én életem ott van Istennek a jelenlétében, onnantól fogva, hogy én újjászülettem. Bármi is történjen velem, ha élek, akkor is az Úré vagyok. Ha meghalok, akkor is az Úré vagyok. Ha élek, az Úrnak élek. Ha meghalok, az Úrnak halok meg. Akár mi történik, mindenképpen a végső soron az Úrnak a kezébe fog belepottyanni az életem, illetve nem is kell, mert abban van eleve benne. Ha valaki ezt megérti, akkor nem azt mondom, hogy nem törődöm lesz, mert ez így butaság, mert nem szabad nem törődömnek lenni. De azt viszont mondom, és ezt bátran fölvállalom, hogy az az ember, aki ezt megérti, az az ember már rá fog jönni arra, hogy teljesen mindegy, hogy ebbe a külső fizikai világban mi történik velünk. Természetesen az ember nem örül neki, mikor nehézségeken át kell menni, de lényegében teljesen mindegy akkor, ha az ember tudja azt, hogy ő arra lett elhívva, hogy Istennel egy közösségbe éljen. És az az ember, aki ezt megérti, hogy az ő üdvössége benne van Istenben, az nem fog már azon gondolkodni, hogy ebben a földi időben vajon mit fogok átélni, és vajon milyen, mit tudom én, apokaliptikus eseményeken kell átmennem. Tehát az már az az ember nem a történelemben fog kotorászni, mert rájön arra, hogy semmi keresnivalója neki azon a területen, mert a történelmet és az egész földi idősíkot Isten a maga hatalmába helyezte bele, és nincs nekünk erre semmilyen ráhatásunk. A másik dolog pedig az, hogy maga az Úrnak a napja, maga az Úrnak az eljövetele is úgymond. Nem is ebben a földi idő síkban történik meg. Tehát ez egy teljesen téves álláspont, amit nagyon sokan vallanak ezzel kapcsolatosan. És hogyha ezt valaki megérti, akkor egy teljesen egy örömteli és egy békességgel teli élete lehet, mert rájön arra, hogy mindenképpen Istennel vagyok. Mindenképpen az Úrral élem az életemet. És emlékeztek rá, fel is olvastuk ezt az igét a János 17-ből, hogy maga Jézus is nagyon világosan elmondja, hogy az az örök élet, hogy megismerjük Istent, és megismerjük őt. Ez az örök élet, hogy ő vele legyünk. Tehát nekünk nem kell külön várnunk valamit, hogy hát mikor lesz már valamiféle elragadtatás, hanem igazából onnantól fogva, hogy mi újjászülettünk, onnantól fogva nekünk már örök életünk van. Mi már, ahogy az Efézus 2 mondja, fel lettünk ültetve a mennyekbe ő vele együtt. Onnantól fogva, hogy újjászülettünk, onnantól fogva nekünk már annyi dolgunk van, hogy az egész életünket föltegyük a vele való közösségnek a gyakorlására, és igazából az, amit mi várunk, vagy az, amit mi úgy mondunk, hogy az ő eljövetele, az igazából ennek a betetőzése. Tehát az, amikor vele találkozunk majd egy napon, illetve inkább úgy mondanám ezt, hogy amikor már teljes lesz a látásunk, teljes mértékben megnyílnak a szemeink, és meg fogjuk őt látni olyannak, amilyen ő valójában. De igazából onnantól fogva, hogy egy ember újjászületett, onnantól fogva ő neki már megvan nyílva a szellemi szemei, megvan nyílva a szellemi felfogó képessége, és onnantól fogva ő már egyre jobban beleláthat Isten királyságába, egyre inkább beleláthat Isten dolgaiba, egyre inkább, egyre többet részesülhet azokból a mennyei javakból, amiket Isten elkészített a számára. És ez az, amin én nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt hetekben. Ugye engem is nagyon megdöbbentettek azok az események, amik január elején történtek. Ti is tudjátok, hogy miről beszélek. Éjjel-nappal ez volt a tévében, a rádióban. Ezt a TUSZ drámát, ezt élőbe közvetítették az egyik tévén. Én is néztem, közben megittam egy kávét, stb. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy igen, ezek nagyon-nagyon rossz dolgok, amik történnek, és én sem szeretnék ott lenni. De teljesen hibás az a nézőpont, hogyha az ember ezekre a történelmi eseményekre néz, és a történelmből próbálja kiolvasni a Bibliát. Holott fordítva kell lenni, a Bibliából kell kiolvasni a történelmet. A másik az, hogy igazából amikor egy ember ezeket az eseményeket nézi, akkor ez semmi másra nem jó, csak arra, hogy félelemmel töltse meg a szívét. És tudjátok, azt mondja Mózesnek, azt mondta az Úr, hogy hát mondd meg a népnek, hogy ne vessetek kétféle magot a földetekbe, és ne vegyetek fel kétféle anyagból szőtt ruhát. Ez azt jelenti, hogy a kétféle magot nevessek a földembe, ez azt jelenti, hogy ne tápláljam a szívemet egyszerre jó és gonosz beszédekkel. A kétféle ruha pedig azt jelenti, hogy ne éljek kettős életet. Tehát ne öltsek fel magamra egy keresztény jellemet, meg mellé még egy világi jellemet. Tehát egyféleképpen éljek. Ne legyen megosztott a szívem. És akkor, amikor az ember ezekből az eseményekből, amik történnek a világban, igen, nagyon sok nehézség lesz a következő években, nagyon sok. Olyan dolgok lesznek, amire még talán föl sem vagyunk készülve, de azt mondom, hogy jobb is. Mert Isten tehát Isten azt akarja megtanítani az övéinek, hogy ne ezekre az eseményekre nézzenek, és ne ezekből az eseményekből próbálják kiolvasni Istennek a munkáját az életükbe, hanem abból, amit a Szent Szellem mond nekik. És Isten azt akarja, hogy eljön az életünkbe olyan állapot, amikor a külső világunkban rengeteg nehézség lesz, és mégis a belső világunkban egy csodálatos, minden értelmet felülmúló békesség lehet. Olyan békesség, ami felülmúlja az értelmedet, a szellemi felfogó képességedet, minden elképzelő képességedet felülmúlja az a békesség, amit Isten ad neked, és adja neked azt a békességet. És ezért, tudjátok, én ezt látom, hogy ezt kell megérteni igazából, hogy onnantól fogva, hogy mi újjászülettünk, Isten egy természetfeletti életet adott nekünk. És nekünk, most értsétek jól, amit mondok, ez, amit most mondok, ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk, nem teszünk félre pénzt a gyerekeinknek, stb. Tehát ti is tudjátok, hogy nem erről beszélek, ezek normális dolgok. De azt mondom, hogy nekünk semmi keresni valónk nincsen a természetes életbe. És ezzel nem azt értem, hogy nem eszünk, nem fűtjük be a házunkat, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy Istennek a munkáját nem tudod kikövetkeztetni a természetes életből. Megláthatod Isten munkáját a természetes életben, de az már sokszor már csak a végső állapota valaminek, mert Istennek a munkáját először mindig szellemben látod meg. Mindig a szellemi dimenzióban látod meg először. És ezt nem látod meg másképpen, csak kijelentés útján. Tehát nem fogod meglátni az eszeddel, az értelmeddel, az érzelmeddel sem fogod, az akaratoddal sem fogod, a fizikai szemeiddel sem fogod meglátni. Csak úgy fogod meglátni, hogyha a Szent Szellem az igét megnyitja, felnyitja az igét, és az ige mögött lévő valóságot felnyitja, a szellemi felfogó képességet, tehát az újjászületett belső emberednek a szemei számára Isten felnyitja a betű mögött lévő szellemi valóságot, és ez az, amikor kijelentést, kinyilatkoztatást kapsz, és ekkor látsz bele Istennek a valóságába, az igazi valóságba, Isten szellemi világába, és ebből láthatod meg csak, hogy mi az a munka, amit Isten akar végezni az életedbe. Még egy dolgot el akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy azok az emberek, akik ezt nem értik meg például, amit ugye itt Jézus is mondott az apostolok cselekedeteiben. Nem a ti dolgotok az időkkel foglalkozni. Ti dolgotok az, hogy megértsétek, hogy mit kell tenni ebbe a korszakba. Ti dolgotok az, hogy betöltekezzetek Szent Lelkkel, és tegyétek, amit én mondok nektek. Azok az emberek, akik ezt nem értik meg, illetve így mondom inkább, ha ezt nem értjük meg, hogy nekünk mindig Istennek az aktuális üzenetét kell elvenni az életünk számára. Ha ezt nem értjük meg, akkor kifordulhat a sorsunk arról a pályáról, amin Isten akar látni bennünket, és céltévesztett emberré válhatunk. Ugye Gamáliel látott ebből talán valamit, amikor azt mondta a zsidó vezetőknek, hogy álljatok le emberek, ne csináljatok semmi meggondolatlanságot, mert lehet, hogy a végén Isten ellenségévé válhatunk. Ugye Gamáliel nagyjából megért, volt annyi bölcsesség, hogy megértette azt, hogy figyelni kell, hogy mi történik abban az adott korszakban, amiben élünk, és hogyha azt látjuk, hogy olyan dolgot akarunk tenni, amiben ellenállásba ütközünk, mert nem Istentől van az a dolog, akkor jobb, hogyha inkább megfordulunk, és nem szembehelyezkedünk Istennel, hanem igyekszünk odaállni Isten mellé, és engedjük, hogy ő cselekedjen az életünkbe. Ez rendkívül fontos, mert nagyon sok, tehát én ahogy látom a kereszténységen belül is, nagyon sok hívőnek azért van a sorsa kifordulva, és azért élnek ilyen nagyon-nagyon furcsa életet, nagyon furcsa sorsot járnak már egyesek évtizedek óta, ugyanazokkal a problémákkal küszködnek. Ennek egyetlen egy oka van, az az oka, hogy nem vették, tehát nem fogadták el Istennek azt az üzenetét, ami az ő adott korszakukra vonatkozott. Tehát például te olvasod a Bibliát, kapsz egy igét Istentől, vagy egy ige hirdetésből hallasz egy igét, vagy egy mondatot, amiről tudod, hogy neked szól, akkor neked azzal kell foglalkoznod. És mindaddig azzal kell foglalkoznod, amíg Isten más nem mond. És lehet olyan, hogy egy hónapig Isten nem fog szólni hozzád, hanem csak azt akarja, hogy abból éljél, abból táplálkozzál, azon gondolkozzál, azzal imádkozzál, amit a legutóbb ő mondott neked, mondjuk egy hónappal ezelőtt, mert Istennek arra az időszakra, arra a korszakra egy nagyon fontos elvégezni valója van a te életedbe, és hogyha te nem állsz ebbe bele, nem állsz bele a rémába, a kinyilatkoztatásba, amit Isten ad neked egy adott korszakra, akkor kilépsz abból a sodrásból, tehát amerre a Szent Szellem megy, kilépsz abból a sodrásból, és belelépsz egy másik sodrásba, ami nem az Úrtól van. És ez nagyon fontos, hogy nekünk engedni kell Istennek, hogy vezesse a szellemünket, vezesse a lelkünket abba a sodrásba, amiben ő akarja, abba a mederbe, amiben ő akarja tartani a mi életünket. És ezt úgy tudod megtenni, nagyon egyszerűen, hogy mindig azzal foglalkozol, amit éppen Isten eléd ad. Mindig azzal az aktuális igével, aktuális gondolattal, aktuális dolgokkal foglalkozol, amit Isten eléd ad. És amikor Isten úgy látja, hogy a mag bement a szívedbe, és a gyümölcsöt elkezdted megteremni, akkor Isten azt mondja, most mehetünk a következő szintre, és akkor ad neked egy újabb igét, vagy átvisz egy újabb próbán. És akkor hirtelen átkerülsz egy másik korszakba, és megérted, hogy most egy más dologgal kell foglalkozni. Azt mondja a Zsidó 11.3, hogy hit által értjük meg, hogy a világok Isten beszéde által teremtettek meg. Hát a görög szövegben igazából aljonok vannak, ami korszak jelent. Azt jelenti, hogy hit által értjük meg, hogy a különböző korszakokat az Isten beszéde hozza elő. A láthatatlanból a láthatóba. Például, amikor Noénak azt mondta Isten, hogy építse egy bárkát, akkor Isten ezáltal belevitte őt egy következő korszakba, és abban a korszakban neki bárkát kellett építenie. Annak a végén pedig jött egy következő korszak a vízözön. És ugyanez van a mi életünkben is, hogy olvasod a Bibliát, hallgatod a tanítást, és hallasz egy beszédet, amit érzed, hogy Isten neked mond a te szívedbe. És a beszéd által Isten át akarja léptetni a te lelkedet és a te szellemedet a következő korszakodba. És így megy végig az egész életünk egy növekedési folyamaton. Szeretnék nektek még egy igét mutatni. Megláttam a napokban azt, hogy nekünk hova kellene eljutnunk, és amikor ezt megláttam, akkor teljesen ledöbbentem. Lapozzatok a 3 Mózeshez, és a 3 Mózes 26-ból az első 7 verset olvassuk fel.
Tehát 3 Mózes 26-17. Bocsánat, 1-től 7-ig elnézést. Ne csináljatok magatoknak báványisteneket, se faragott képet. Ez lesz jó. Se faragott képet, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrokat se helyezzetek el országotokba, hogy leboruljatok azok előtt, mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Nyugalom napjaimat tartsátok meg, és személyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsolataimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, akkor esőt adok a szokott időben. A föld megadja termését, és a mezőfája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Békességet adok az országba. Ha lefeküztök, senki sem riaszt föl benneteket. Kipusztítom a vadállatokat az országból, és fegyverrel sem hatolnak be országotokba. Sőt, ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak a fegyvereitek által. Közületek 5-en 100-at üldöznek, és 100-an 10-ezret üldöznek, és elhullanak ellenségeitek fegyvereitek által. Hozzátok fordulok, hogy megszaporítsalak és megsokasítsalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek. Régit tavalyi gabonát esztek, és a régit kihordjátok az új elől. Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. Köztetek járok, és istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak szolgái. Összetörtem jármotok fáját, és fölegyenesítve vezettelek benneteket. De ha nem hallgattok rám, és nem hajtjátok végre mindezeket a parancsolatokat, és ha megvetitek rendelkezéseimet, és megutáljátok döntéseimet, ha nem hajtjátok végre minden parancsomat, hanem megszegitek szövetségemet, akkor én így bánok veletek. Meglátogatlak benneteket szörnyűségekkel, szemet elhomályosító és lelket gyötrő sorvadással és lázzal. Hiába vetitek el a magot, ellenségeitek eszik meg a termését. Szembefordulok veletek, megvernek ellenségeitek, és uralkodni fognak rajtatok gyűlölőitek. Akkor is menekültök, ha senki sem üldöztiteket.
Azt láttam meg ebből az igéből, hogy ugye itt azt mondja Isten igéje, ugye úgy kezdi, hogy először azt mondja, hogy ne legyetek báványimádók, tehát ne csináljatok faragott képeket, stb. És ezzel úgy érzem, hogy Isten azt akarta már akkor is mondani az övéinek, illetve nekünk is ma, hogy ne akarjunk semmilyen olyan látható dolgot kiépíteni az életünkbe, ami nekünk egy olyasfajta biztonságot adna, ami leveszi a figyelmünket Istenről. Ugye emlékeztek rá, hogy például amikor Mózes fönn volt a hegyen, akkor elkészítették az aranyborjút, pont azért, mert ugye azt mondták, hogy ezzel a Mózessel nem tudjuk, hogy mi történt, és mivel nem volt ott Mózes előttük, mint egy látható személy, látható valóság, akire ránézhettek volna, eznek következtében megijedtek, és elkezdtek valami látható dolgot keresni, ami tulajdonképpen behelyettesítette Istent, és ez volt az aranyborjú. És itt is úgy kezdi az ige, hogy ne tegyetek semmilyen olyan dolgot, ami behelyettesíti Istent. Ugye ott a faragott képeket, meg szobrokat említi, de említhetnénk bármit, tehát bármit felhozhatnánk, például felhozhatok olyan példát, hogy Isten azt akarja, hogy bármilyen jó munkája is van az embernek, ne a munkájában bízzon, hanem Istenben. Mert a munkáját bármikor elveszítheti, de Isten soha nem hagyja el, és legfeljebb ad neki egy új munkát, egy másik munkát. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogyha a látható dolgokat helyezem az első helyre, és azokba helyezem az én biztonságomat, akkor lényegében báványimádóvá válok. De hogyha nem, hanem engedelmeskedek Isten parancsainak, akkor Isten gyakorlatilag itt a következő versekben a gondviselést írja le. Tehát elmondja azt, hogy ő győzelmet fog adni az életnek a különböző területein, elmondja azt, hogy az ellenségeidet meg fogja szalasztani, ez egy győztes életet jelent, azt jelenti, hogy nem az ördög uralkodik fölötted, hanem te uralkodsz az ördög erői fölött. Szaporodásról, növekedésről beszél, arról beszél, hogy a régi gabonát el kell hordani, hogy az újat be tudjuk tenni, mert akkora lesz a bőség, és itt ez lényegében a szellemi életnek a bőségét is jelenti, az Istennel való közösségnek a bőségét is jelenti, és azt, hogy Isten gondoskodni fog róla. Tehát neked nem kell félned, neked nem kell a kronoszban és a kairoszban, nem kell ebben a földi idősíkban keresned olyan értelemben a boldogulásodat, hogy egy állandó félelembe és rettegésbe élsz, hogy jaj, mi lesz vele holnap, hanem rád az vonatkozik, amiről Jézus beszél, hogy keresd először Isten királyságát és annak igazságát, és akkor ő ráadásként minden olyan szükségedet, amit ő valóban az atya számára, atya is úgy látja, hogy arra szükséged van, azt ő be fogja tölteni. Tehát magyarul azt mondja Jézus, hogy a természetes síkról jöjj át a természet feletti síkra. És hogyan tudsz a természet feletti síkra átjönni? Úgy, ahogy azt az előbb is mondtam neked, hogy Isten beszéde az, ami ezeket a dolgokat behozza az életedbe, pontosan az Istennek a kijelentett beszéde. És látod, itt is azt mondja, hogyha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor ezek a dolgok, és ott nagyon-nagyon nagyszerű dolgokat sorol fel, létrejönnek az életetekbe. Tehát Istennek a beszéde az, ami által tudtok részesülni, illetve tudunk részesülni azokból a mennyei javakból, amiket Isten elkészített a számunkra. És utána azért, tehát Isten nagyon korrekt és nagyon tisztességes, utána azt is elmondja, hogy de hogyha nem engedelmeskedtek a parancsolataimnak, akkor ennek következményei lesznek. És ugyanez igaz a mi életünkre nézve is, hogyha nem a rémából élünk, nem a kinyilatkoztatásból élünk, amiről Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden rémájával, minden igével, ami az Isten szájából származik jelen időben. Tehát azt jelenti, hogy minden nap kell, hogy származzon az Isten szájából számomra étel. Ha nem ebben élek, akkor valóban ennek is lesznek következményei az életemben. És ez az állapot, amire Isten elhívott minket. Ez az a fajta természetfeletti élet, az örök élet, amiben Isten járatni akar bennünket. Nagyon megdöbbentő, tudjátok, hogy például, hogyha Most nem kell visszalapozni, de a visszalapoztok például talán azt hiszem a három, pont a 3 Mózes 25-ben van, ha jól tudom, ahol arról is beszél az ige, hogy tudjátok, hogy minden 7. évben a földet a zsidóknak nyugalomban kellett hagyni. Ami azt jelentette, hogy minden 7. évben nem vetettek bele a földbe semmit, és nem aratták le annak a termését. És döbbenetes, hogy azt mondja Isten igéje, hogy a kérdezitek majd, ugye, hogy miből fogunk akkor a 7. évben élni. Abból, amit a föld magától terem nektek. Figyeljetek, ez egy olyan élet, amit egyszerűen hit nélkül lehetetlen élni. Tehát ezt valaki egy hit nélkül elolvassa, és azt mondja, hogy a 7. évben abból élek, amit a föld magától terem, ez nem normális. És el kell jutnunk, most amit mondok, ez természetesen képes beszéd, érteni fogjátok, el kell jutnunk abba az állapotba, amikor magától terem a föld az életünkbe. Amikor magától terem a föld. Tudjátok, amikor Galata levél is mondja, hogy amikor az ember kiskorú, akkor alá van rendelve még a világ elemeinek, alá van rendelve a törvénynek, sok mindennek alá van rendelve. De amikor az ember felnövekszik szellemben, akkor már nincs alárendelve ezeknek a sors meghatározó erőknek, mert ezek nagyon gyakran sors meghatározó erők, hanem már akkor át tudja venni azt a mennyei örökségét, amit Isten elkészített a számára. És nekünk ide kell felnőnünk, ide kell felnövekednünk, hogy átvegyük a mennyei örökséget, tehát magától teremjen a föld az életünkbe, ami azt jelenti, hogy egy erőlködés, egy erőfeszítés nélküli hívő keresztény életet jelent. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek benne nehézségek, nincsenek benne próbák, hanem azt jelenti, hogy szabadságban vagyunk. Szabadok vagyunk a bűntől, szabadok vagyunk az ördögnek a munkájától, szabadok vagyunk a bűnnek a hatásától, és Isten jelenlétében élünk, vagyis magától terem a föld. Magától előjönnek a szívünkből, a lelkünkből, az életünkből, a földünkből azok a dolgok, azok a javak, amelyeknek a magvait Isten már beleültette az életünkbe. Ez az a fajta természetfeletti élet, amire Isten elhívott bennünket. És még egy záró gondolatot hadd mondjak ezzel kapcsolatosan. Van egy ige, amit most már nem fogunk felolvasni. Érdekes, majd nézzétek meg otthon a Titushoz írt levélben Pál arról beszél, hogy úgy kezdi, hogy az, amit Isten az örökkévalóságban már az idők előtt kijelentett, vagy elhatározott, az kijelenti az ige hirdetésben, és ugye azt mondja Pál, hogy amely rám bizatott, ugye ez azt jelenti, hogy ő azon a területen, ő volt Istentől megbízva, hogy azokban a gyülekezetekben is, ahol Titus is, meg a többiek, Timóteus is voltak, ott Pál volt az első ember gyakorlatilag, aki hirdette nekik az igét. És azt mondja Pál, hogy azok az örökkévaló mennyei javak, amiket Isten már az idők előtt elkészített az örökkévalóságba, azokat most ebben az időben Isten ki akarja nyilvánítani az ige hirdetésben, az ige hirdetésen keresztül. Tehát ezért nem mindegy az, hogy te mit hallgatsz, mire figyelsz oda. Mert hogyha olyan valamit hallgatsz, ami Istentől van, olyan ige hirdetést hallgatsz, olyan dolgokkal táplálkozol, olyan dolgokkal foglalkozol, olyan dolgokra figyelsz, amelyek Istentől vannak, akkor be tudnak jönni ezen keresztül azok a mennyei javak az életedbe, amiket Isten már az idők előtt az örökkévalóságba elkészített a te számodra is és az én számomra is. És erre hívott el bennünket Isten, egy természetfeletti életre, az örök életre, arra, hogy őt megismerjük, vele közösségben legyünk, és ebben az életben Isten garantálja a számunkra azt, hogy ő mindvégig velünk lesz ennek a korszaknak a végéig, és még utána is az örökkévalóságban, és ezt kívánom mindannyiótok számára. Álljunk fel és imádkozzunk! Mennyei Atyám, én hálát adok neked, Istenem, a te kegyelmedért, a te jóságodért, és köszönöm neked, Uram, hogy világosságot adtál az életünkben akkor, amikor újjászülettünk. Sőt, köszönöm, Uram, hogy te magad vagy a világosság, és benned nincsen semmi sötétség. Ezért hálát adok, Uram, hogy tényleg arra tanítasz bennünket, Uram, hogy ne féljünk a külső dolgoktól, a külső életnek a nehézségeitől, hanem menjünk be a te jelenlétedbe, és teljes mértékben bízzuk rá magunkat, te rád és a te vezetésedre, mert te örök életet adtál nekünk, és ebben az örök életben mindent elkészítettél a számunkra, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy a te akaratodat véghez vigyük itt ezen a földön, és egy napon pedig színről színre meg fogunk téged látni, olyannak, amilyen te vagy, és mi is el fogunk változni. Hálát adok neked ezért, Uram. Köszönöm ezt neked, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket.